Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montagriban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargi pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek, nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Bocsánatot kért a szombati vonatkésésekért Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár. A videót Lázár János építési és közlekedési miniszter osztotta meg. Nagy Bálint arról beszélt, az elmúlt 30 év legpehesebb napja volt a szombat, hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége okán nagyon sokan indultak el a Balatonhoz. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pedig azt mondta, két sorompó hiba miatt voltak órásnál is nagyobb késések. 100 megawattóra tárolói kapacitás létesült eddig a Napenergia Plus programban, a több mint 21 ezer támogatott háztartás fele már elkészült a modern napelemes rendszerekkel, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A nyertes családok nem csak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöld energiát, így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve a számláikat. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, ha a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergej Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navrocski szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Továbbra is nagy a káosz Los Angelesben, ahol rohamrendőrök csaptak össze a kitoloncolások ellen tüntetőkkel. Donald Trump elnök elrendelte, hogy 2000 nemzeti gárdistát vezényeljenek a kaliforniai nagyvárosba a tüntetések feloszlatásának segítésére. A Fehérház közleménye szerint a védelmi miniszter szükség szerint a reguláris fegyveres erők bármely más tagjait is bevetheti a szövetségi funkciók védelmének megerősítésére és támogatására. Az FBI igazgatója is kemény fellépést ígért, közben egymást hibáztatja a Trump adminisztráció és Kalifornia állam demokrata vezetése. A kolumbiai szenátor súlyosan megsérült, amikor rálőttek egy kampányrendezvényen Bogotában. A 39 éves Miguel Uribe Turbay éppen beszédet tartott, amikor hátulról rátámadtak. Orvosai szerint az állapota kritikus, a támadás során két másik ember is megsérült. A helyszínen letartóztattak egy 15 éves fiút, akinél lőfegyvert találtak. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Bartók Beát a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István, a hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről. Dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napfelsét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk, Bükkábrányt, a kesznyéteni Szamárhátpusztát és Tikovics Ernő segítségével Aldebrőt is felkeressük. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, kisújszállási és törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című szállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológiai és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség Nemzeti Közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, négy gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztja meg gondolatait. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb évfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. 105 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá a versailles-i Nagy Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. A trianoni békepontjai ismertek. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű 20 milliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres 7 millió lakos számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 ezer főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását. A mai adásban a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével.
Mai adásunkban a trianoni békediktátum okait és következményeit kutatjuk, elemezzük. Bár a békeszerződést 1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség, az előzmények és az okok nyilvánvalóan jóval korábbra nyúlnak vissza. Melyik az az első ok, ami magának a békediktátumnak a megfogalmazásához vezetett?
Azt hiszem, hogy meg kell különböztetni egyrészt külső és belső okokat, másrészt pedig időben közelebb és távolabbi tényezőket is, amelyek a trianoni békeszerződés aláírásához vezettek. Hogyha a külső és a belső okokat nézzük, akkor mindenképpen az első világháború következményeként tekinthető ez a trianoni béke, és ilyen szempontból beleilleszkedik az első világháborút lezáró békerendszer más ilyen jellegű szerződései közé. A belső okok pedig a sok nemzetiségi Magyarország feszült helyzetéből, társadalmi és etnikai feszültségeiből következnek. Az időben távolabbi ok vagy előzmény talán a kiegyezésben keresendő, amely meghatározta a Kárpát-medencében és nem csak a Habsburg monarchiában, hanem a Magyarországon élő különböző nemzetiségnek az egymáshoz való viszonyát is. Azt, hogy ez az osztrák-magyar monarchia, a közös állam, a duális állam, ez gyakorlatilag az osztrák polgárság és a magyar köznemesség, a magyar nemesség, a magyar politika elitnek a kompromisszumára és a hegemóniájára épült. Ebből következő bizonyos nemzetiségek kimaradtak ebből a megegyezésből, kiegyezésből, és ezt a hátrányukat nem tudták behozni 1867-től 1914 vagy 18-ig eltelt időszakban. A etnikai feszültségek valóban súlyosbodtak az első világháború idején, illetve kimondottan a háború utolsó két esztendejében, amikor ugye a belső nemzetiségi ellenzék, illetve a Magyarországon kívüli ellenzék közös összefogásának hatására egy olyan elképzelés alakult ki, amely a nemzetiségeknek a jövőbeli létét Magyarország határain kívül képzelte el. Ez az, ami ugye az monarchia nemzetiségeinek 1916-os római találkozásában mutatkozott meg, és ennek ellenére az Antant hatalmak 1918 tavaszáig még mindenképpen úgy gondolta, hogy valamilyen formában fönn kell tartani az osztrák-magyar monarchiát, legfeljebb demokratizálva és föderalizálva. Ez az elképzelés akkor hiúsult meg, amikor az új uralkodó, IV. Károly bebizonyította, hogy nem képes az országát kivezetni a háborúból, és felerősödtek az Antant hatalmak körében is, és az Antant politikusok körében is azok a vélemények, hogy mind a bolsevik terjeszkedésnek, mint pedig Németország újbóli megerősödésének legfőbb akadálya, talán egy kis államokból álló biztonságövezet lesz majd Közép-Kelet-Európában.
Az előbb említett kérdésemben én erre a bizonyos 1916-os Románia belépésre gondoltam, amikor is ugye Románia úgy kapcsolódott a háborúba az Antant oldalán, hogy Magyarország Erdély, Havasalföld, bánáti területeket megkapja. Ez már első pontnak tekinthető, amikor is biztos volt, hogy az ország ezen területeit és még többet elveszítjük a háború után?
Hát a román értelmiség körében, nem csak a román, hanem a szerb értelmiség körében is eleven volt már több évtizeddel korábban a nagy románi vagy nagy Szerbia eszméje. Ez minden románnak vagy minden szerbnek egy állam keretein belül történő egyesítését jelentette, és az, hogy a Magyarországon kívüli Kárpáton túli román királyság értelmisége vagy nacionalist elitje igényt formált a történő Magyarország bizonyos területeire, ez mindenki tisztában volt. Csak ezek a hangok, ez a propaganda talán nem volt annyira hangos, és nem volt annyira befolyásos az első világháborúig, mint az első világháború során. Aztán, amikor Románia az Antanttal szövetségben megtámadta Habsburg monarchiát, és ennek ellenére csúfos vereséget szenvedett, ez a kérdés lekerült napirendről, sőt, bukaresti békében a románok még le is tették a fegyvert az ellentámadásba lendülő osztrák, magyar és német csapatok előtt. Ennek ellenére a háború utolsó heteiben sikerült magukat a győztesek sorába visszaverekedniük, és hadat üzenniük a haldokló osztrák-magyar monarchiának, és ezáltal később a győztesek oldalán helyet foglalni a békekonferencia tárgyalóasztalán.
Thank you.
Mikorra fogalmazódott meg magának a Magyarországra vetített békediktátumnak a szövege?
Hát a békekonferencia már elég korán, 1919. januárjában összeült Versailles-ban, természetesen a vesztesek nélkül. Ez már azt bizonyította, hogy ez nem egy olyan kompromisszumon alakuló béke lesz, mint a 19. század békerendszei voltak, vagy a korábbi századok békerendszei voltak, hanem itt a győztesek, az antant hatalmak mindent egyedül akarnak meghatározni. A gazdasági lehetőséget a vesztes államoknak, határait, az élet lehetőségét a vesztes államoknak. És ugye Magyarországon a tárgyalásokon való részvételt hátráltatták a forradalmi események, illetve a tanácsköztársaságnak a harcai, úgyhogy csak a tanácsköztársaság bukása után, és illetve egy legitim magyar kormánynak a megalakulása után vált lehetségesé az, hogy a magyar tárgyaló küldöttség kiutazzon egyáltalán Párizsba. Mikor már gyakorlatilag a béke feltételek készen voltak. 1920. januárjában érkezett meg a magyar küldöttség Párizsba, gróf Apponyi Albertnek a vezetésével, átadták a megbízó leveleiket, és 8 jegyzékben, tehát írásbeli dokumentumban fejezték ki saját véleményüket, igényeiket, amelyhez mellékleteket nyújtottak be, ugye az ominózus vörös térkép, amelyet a Teleki Pál vezette a munkaközösség készített, aki ugye a későbbi miniszterelnökünk kiváló földrajztudós volt ezekben az években is. Ezek a jegyzékek egyrészt tagadták Magyarország háborús felelősségét, másrészt pedig kinyilvánították, hogy ragaszkodnak a történelmi Magyarország határaihoz, tehát a területi integritáshoz. Január 15-én a békekonferencia legfelsőbb tanácsa közölte az antant hatalmak béke feltételeit a magyar tárgyaló küldöttséggel. Másnap, január 16-án hangzott el gróf Apponyi Albertnek az a legendás beszéde, és ezek után január 20-án tért vissza Budapestre a béke küldöttség, 15 napot kapva arra, hogy észrevételeket tegyen az antant béke feltételeivel kapcsolatban. A küldöttség Huszár Károly miniszterelnök és Horthy Miklós kormányzó jelenlétében megtárgyalt a békefeltételeket, és egyöntetően úgy döntöttek, hogy határidő kevés a magyar kormány reagálására, illetve ennek a meghosszabbítását kérték. Közben a csehek, a románok és a szerbek közös emlékiratot juttattak el a békekonferenciához, amelyben határozottan kiálltak eredeti elképzeléseik mellett, és egyöntetűen egységesen elutasították a magyaroknak a népszavazásra vonatkozó javaslatát. Aztán február elején a minisztertanács elfogadta a hivatalos magyar választ, ez szerint a magyar állam és a magyar kormány is elutasítja ezeket az igazságtalan és megalázó békefeltételeket, és továbbra is kéri a népszavazás lehetőségét. Ezek után Párizsban május elején kapta meg a magyar küldöttség a végleges békefeltételeket, és ehhez csatolták az a bizonyos Milleran levélet, amely ugyan a magyarok érveit és javaslatait lesöpört az asztalról, ugyanakkor a határ kiigazításának lehetőségét nem zárta ki. Ez volt az a néhány mondat, amely esetleg irreális reményeket keltett később a politikusokban, melynek a tartalma valahogy úgy hangzott, hogy adott esetben határ kijelölés során elképzelhető, hogy a határvonal nem alkalmas vagy nem pontosan észszerű, és ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a határvonat megváltoztassák, hogyha az érdekelt államok kérik. Ez meg is történt néhány esetben a határ kijelölés során, amely egy több hónapos procedúra volt a békeszerződés aláírását követő években, de nagymértékű határkiigazításon szó sem volt egyelőre. Ez a Milleran-féle levél az egyik olyan legenda a Trianon kérdésben, amelyet még most sem tudnak pontosan, illetve nem tudják ennek a tartalmát, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, illetve egyrészt megpróbálják fölnagyítani ennek a jelentőségét, másrészt pedig félreértelmezik ennek az eredeti értelmét. És végülis ugye ezek után került 1920. június 4-én a béke aláírására, de még egyszer hangsúlyozni kell, hogy ez békediktátum volt valóban, mert már az előző évben gyakorlatilag a csehszlovák-magyar, a magyar-román és a későbbi jugoszláv magyar határ vonalát kitűzték. Ausztria esetében volt még egy kis bizonytalanság, mert Burgaland kérdésében még nem tisztázottak teljesen az álláspontok és a békekonferenciának a végleges döntése.
Már 1918-ra nem létezett az osztrák-magyar monarchia, és mégis, mint utódállama, Ausztria kapott Magyarországból területet, gyakorlatilag vesztes állam volt. Ez érdekes momentum. Tehát ugye azon kívül, hogy Magyarország nagy részét, mint tudjuk, kétharmad részét elcsatolták, az Ausztria ez egy érdekes dolog. Ő miért kaphatott területet vesztes államként?
Burgaland kérdése szintén a nagyhatalmi politikának a része volt, ugyanis volt egy másik konfliktus Magyarország határaitól délnyugatra, egy szerb és osztrák fegyveres összetűzés, mert a szerbek az osztrák örökös tartományból Stájerországnak és Karintiának a szlovének által lakott településeit is maguknak követelték. Egy igen súlyos több hónapig tartó fegyveres összetűzés robbant itt ki a szerb hadsereg és a helyi osztrák önvédelmi alakulatok között, és a Párizsi békekonferencia azért, hogy mind a két felet megnyugtassa, egyrészt népszavazást írt elő a vitatott területeken, másrészt pedig született egy olyan megállapodás, hogy Ausztriát a szerbek által elcsatolt dél-stájerországi és karintiai területekért majd Magyarországtól kapott területekkel fogják majd kárpótolni. Tehát tulajdonképpen ez az úgynevezett Burgaland, ami egy mesterséges elnevezés ennek a nyugat-magyarországi hatásávnak. Burgaland egy nagyhatalmi alkunak a része volt, és tulajdonképpen kárpótlás volt Ausztriának a déli, délen elvesztett területeiért.
Visszakanyarodva a békediktátum megkötésének időpontjához, kevesen tudják azt, vagy talán nem sokat beszélünk arról, hogy Aponyi Albert vezette magát a delegációt, Teleki Pál akkor, mint földrajztudós ment ki. Drasse Lázár, Alfréd és Bernard Ágoston, két úgymond jelentéktelennek számító ember írta alá ezt a békediktátumot. Na most gyakorlatilag Horthy, vagy az ország akkori miniszterelnöke presztízs kérdésből másra hárították a felelősséget?
Igen, ez egy idő után 1920 elején nyilvánvalóvá vált, hogy az Antant nem fogja megváltoztatni alapvetően a béke feltételeit és a békéhez való hozzáállását. Ezért egy olyan kormányra volt szükség, amelynek gyakorlatilag az volt az egyetlen funkciója, egyetlen feladata, hogy ezt a békát lenyelesse a társadalommal, illetve aláírja ezt a nemzetközileg fontos, de a magyar nemzet számára rendkívül kínos és tragikus békeszerződést. így lett Simonyi Semadam Sándor annak a kormánynak a feje, miniszterelnöke, amely végül is ezt a két diplomatát kiküldte Párizsba. Ugyanakkor a nagyhatalmak arra is ügyeltek, hogy nehogy olyan személynek az írása, aláírása kerüljön az okmányra, amelynek semmiféle meghatalmazása nincs, vagy nem bír kellő felhatalmazáson. Tehát ragaszkodtak az, hogy miniszteri szintű aláírói legyenek ennek az okmánynak.
De ebből az egyik volt csak az a népjóléti miniszter.
Az egyik az megbízott volt, a tárca nélküli miniszter volt, a másik pedig népjóléti miniszter volt. Uh-huh. Mint ezek a személyek is, Drase és Benárd is később eltűntek a politikai élet színpadáról. Drase később regényírással foglalkozott, és visszavonult a politikai szerepléstől, viszont ezzel az aláírással gyakorlatilag beírta magát a magyar történelembe is. Uh-huh. Úgyhogy amikor a békeszerzést aláírták, és hazatértek, maga a kormány és a miniszterek is lemondtak hamarosan.
Az előbb említette ezt a bizonyos Millerand, a trianoni békekonferencia elnöke. Ez volt az egyik halvány reménysugár arra, hogy talán a határokat esetleg később békés úton lehet rendezni. A másik pedig, hogy az amerikai kongresszus nem fogadta el. Mondjuk ilyen szempontból az amerikai kongresszusnak milyen jelentősége van?
A bolsevik kormány se fogadta el a trianoni békét. Egyáltalán a Párizs környéki békéket se a Szovjet-Oroszország nem fogadta el, soha nem írták alá, se az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok képviselői kivonultak a béketárgyalások, Wilson hazatért, részint az elnökválasztás miatt, részint pedig nem értettek egyet a győztesnek az alapelveivel. Úgyhogy ez a béke valóban az Egyesült Államok egyetértése nélkül született meg. Az Egyesült Államok magának vindikálta azt a jogot, hogy későbbiek során külön békét fog majd kötni a legyőzött államokkal. Ez meg is történt, Magyarország esetében évekkel később jött létre egy Egyesült Államok és Magyarország közötti külön béke. De ez nem jelentette azt, hogy Magyarország számíthatott volna az 1920-as vagy 30-as években a trianoni béke revíziója során az amerikaiak segítségére. Az Egyesült Államok külpolitikáját még nagyon sokáig az izolacionizmus elve határozta meg.
Tehát a teljes elszigetelődés
így van,
az európai, igen. Illetve az ilyen konfliktus helyzetektől.
Ismerjük Thomas Miner Keynesnek a visszaemlékezéseit, aki részt vett a béketárgyalásoknak a gazdasági szekciójában, és felháborodottan vette észre, hogy milyen szörnyű jóvátételt akarnak kiszabni a vesztes államokra, és hogyan akarják gazdaságot teljesen tönkretenni a legyőzött államokat. Keynes személy szerint undorral és ellenszenvvel hagyta ott ezeket a tárgyalásokat, és teljesen visszavonult a béketárgyalás munkájából. Azért is fontos ezt megemlíteni, mert ez azt bizonyítja, hogy azért háttérben igen komoly szakmai munka folyt. Gazdasági szakértők dolgoztak a békeszerződésnek a feltételein, és földrajztudósok is dolgoztak. Ezt azért érdemes megemlíteni, mert még mind a mai napig sokan azt gondolják, hogy egyáltalán nem ismerték a párizsi békecsinálók Közép-Európának a földrajzi etnikai viszonyait. Ezt nem lehet egyértelműen állítani. Elég jól tisztában voltak a nemzetiségi viszonyokkal, és nem kimondottan az emigráns cseh és román politikusoknak a propaganda anyagait használták föl, amikor megszülettek ezek a békefeltételek. sokkal inkább a gazdaság és inkább stratégiai elképzelések döntöttek a határok végleges kialakításánál. Tehát valóban szerepe van a szomszédos népek, a csehek, a románok, szerbek propagandájának a trianoni béke megszületésében, de a nagyhatalmakat ezek a tényezők csak másodszorban érdekelték, sokkal inkább a katonai stratégiai szempontok vezérelték a határok megvonásában. Uh-huh. Ezt azzal lehetne leginkább alátámasztani, hogyha megnézzük, hogy hol húzódott a csehszlovák-magyar határ. Igazából a fő ellenség az Antantnak ezekben az években, 1919-ben, 20-ban a bolsevik Szovjet-Oroszország volt. És úgy húzták meg Magyarország határait, hogy az utódállamok olyan vasútvonalakhoz jussanak, amelyek segítségével nyugatról kelet felé, Oroszország felé bármikor hadsereget lehet szállítani, hogyha a bolsevik Oroszország megpróbálná a kommunizmust eltereszteni Közép-Európában. Tehát gondoljunk itt az Arató-Szatmár németiek terjedő útvonalra, amely egyrészt közút volt, aztán pedig vasútvonal, amely lehetővé tette a magyar határok mentén akár a Balkán felől történő katonai szállításokat is, a Kárpátokon keresztül Ukrajna felé, vagy gondoljunk a Pozsonyból induló vasútvonalra, amely kisebb határi kiigazítások során egészen a mai Kárpátaljáig, Körösmezőig húzódott, és képes lehetett volna katonai alakulatok szállítására is. Természetesen ismét szovjetellenes célra.
Megint ez a bűnös évszám, június 4-a, a diktátum megkötése. Ez Magyarországon már aznap az újságok leközlik, hazajön a delegáció, mi történik ezután? Ezt valamilyen módon Magyarországon is törvénybe kell foglalni, ratifikálni? Ennek mi volt utána a folyamata?
Hát igen, a nemzetközi szerződések csak akkor emelkednek jogerőre, hogyha a magyar törvényhozás is ezeket törvénybe iktatja, és ez történt a trianoni békével is. A Nemzetgyűlés 1920. novemberében ratifikálta. Ennek az oka az volt, hogy voltak még lezáratlan kérdések. Ekkoriban zajlott még tőlünk északra a lengyel-szovjet háború, a lengyel-orosz háború, amely egy ideig eldöntetlen volt. És ennek során is bizonyos reményeket tápláltak a magyar politikai vezető réteg egyes tagjai, hogy esetleg, ha a bolsevikok nagyon sarokba szorítják a lengyeleket, akkor esetleg szükség lesz a magyarok segítségére is, és ha a magyarok, mint egy 20-30 ezer fős hadsereggel képesek a lengyelek segítség és az Antant segítségére sietni, akkor ez esetleg kedvezőbb feltételeket teremt, illetve lehetőséget ad a béke valamiféle revíziójára. Hogyha Magyarország, a magyar hadsereg hozzájárul a bolsevikok megállításához, visszaszorításához. Végülis a lengyelek francia segítséggel megoldották ezt a problémát, sikerült Varsó előtt föltartóztani a félelmetes vörös hadsereget, Bugyaninak a lovas hadseregét, és ebből kifolyólag ez a lengyel háború, az lengyel-orosz háborúhoz fűzött remények szerte foszlottak. Azon kívül ott volt meg a burgenlandi kérdés, meg a baranyai kérdés. Ugye Burgenland, vagy az őrvidék, a nyugati őrvidék sorsa még nem tisztázódott. Igen, súlyos összetűzések robbantak ki a magyar szabadcsapatok és az osztrák csendőrség között, illetve Baranya megye még szerb megszállás alatt volt. Úgyhogy a Nemzetgyűlés csak 1920. novemberében ratifikálta a békeszerződést, és életbe lépni pedig csak 1921. július 26-án léptették a 36. törvénycikk néven. Tehát több mint egy év eltelt a trianoni béke aláírása és ennek az életbe lépése között, és utána kezdődtek meg a határ megállapítási munkálatok. Azt is fontos még tudni talán, hogy 14 részből állt maga a békeszerződés. Mi leginkább a területi változásokat ismerjük, meg esetleg a katonai rendelkezéseket, de röviden ismertetni kéne, hogy mi volt még benne ebben az igen terjedelmes okmányban. Hát először is belefoglalták a Nemzetek Szövetségének, a Népszövetségnek az egyezmény okmányát, aztán szó volt Magyarország egyéb kötelezettségeiről, például arról, hogy a megmaradt nemzetiségeknek biztosítaniuk kell a magyaroknak a demokratikus szabadságjogokat. Magyarországnak kötelessége fönntartani függetlenségét. Ezt azért foglalták bele, hogy nehogy ismét egyesüljön Ausztriával, és valamilyen formában restaurálják az osztrák-magyar közös államot. Aztán rendelkezett a békeszerződés Magyarországnak Európán kívüli érdekeltségeiről, katonai hajózási repülési rendelkezéseket tartalmazott, ezek talán valamennyire ismertek, a leszerelést, a hadkötelezettség eltörlését és a hadsereg maximális 35 ezeres létszámát illetően, de hadifoglyokról, sírhely gondozásáról, azon kívül büntető rendelkezésekről, esetleges háborús bűnösök kiadásáról, aztán a jóvátétel mértékéről, amelyet egy jóvátételi bizottságnak kellett ellenőrizni az Antant részéről, a jóvátétel zálogáról, amelyet a magyar nemzeti vagyon volt, aztán gazdasági rendelkezésekről, melyek alapján az Antant államoknak kereskedelmi kedvezményeket kellett biztosítanunk, a szabad légtér használatról, kikötők, víziutak, vasutak szabad használatáról, és a nemzetközi munkaügyi szervezethez való csatlakozásról. Ezek a különböző pontok mind azt bizonyítják, hogy igen kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország az első világháború után. A trianoni béke következtében gazdaságilag, politikailag is gyakorlatilag vételenné vált.
A történelemben nem lehet olyanról beszélni, hogy mi lett volna, ha, de egy biztos, hogy a vesztes országok közül egy ország nem fogadta el a feltételeket, ez Törökország volt. Magyarország, miről azért tudjuk, hogy a területi veszteségei a legnagyobbak voltak a vesztes országok közül, és ez tényleg méltánytalan békeszerződés volt számunkra. Valamilyen megoldás lett volna arra, hogy ha nem fogadják el, mert mindenki elismeri, hogy ez egy igazságtalan békediktátum volt. Milyen lehetőségei voltak Magyarországnak, hogyha nem fogadja el a békét? Egy újabb háború?
Igen, hát nem sok választása volt a magyar politikáknak, és személy szerint Horthy Miklósnak sem. Horthy már készített a trianoni béke aláírása után egy titkos feljegyzést, amely arról szól, hogy milyen háborúval lehetne visszafoglalni az elcsatolt területeket. Tudta, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül az ország, és személy szerint sem akart lemondani ezekről a területekről. Mondjuk azt el kell ismerni, hogy irreálisak voltak ezek a tervek. Magyarország ezzel a 35 ezer fős hadsereggel, vagy ha még akkor nem is volt annyi, de fokozatosan csökkent a létszáma erre a erre a szintre, képtelen volna több százezer fős hadsereggel szembeszállni. Tehát, hogyha egy fegyveres ellenállás bontakozott volna, ki az mindenképpen az öngyilkosság lett volna egyenlő, és akkor esetleg megvalósultak volna azok a maximális követelései a szomszédos államoknak, amelyeket most már csak ilyen rémképként szoktunk nézegetni különböző térképeken, hogy milyen maximális követelése volt a cseheknek, a románoknak ugye a tiszai határról van szó, vagy a szerbeknek, mi volt az a bizonyos korridor, amellyel Nyugat-Dunántúlon Csehszlovákiát és Jugoszláviát össze akarták kötni, és ami még kisebb területet hagyott volna a magyarok kezén és a magyar kormány fennhatóság alatt. Úgyhogy ezt a békeszerződést akár tetszik, akár nem, alá kell írni, ezt tudta mindenki, tudta Teleki is, meg tudták a politikai vezető rétegnek a tagja is, ahhoz, hogy Magyarországot elfogadják. Törökország esete azért más, és szerintem ezzel már le kéne számolni közgondolkodásban is, hogy nem volt követhető ez a példa. Mert Törökországnak volt egy olyan szövetségese, amely olyan hátországot biztosított Mustafa Kemalnak, hogy bátran fel tudta venni a harcot a görög, elsősorban a görögökkel szemben, de farka szemet tudott nézni az angolok és a franciák az olaszokkal szemben is. Ez a bolsevik Szovjet-Oroszország volt. Az örmény kérdésben olyan cinikus megegyezés jött létre az oroszok és a törökök között, ami szerint egyik fél sem ismeri el az önálló Örményországot, amelyet az Antant hatalmak ígértek meg az első világháború idején, és ezáltal ez a cinkosság tartott össze itt két államot, és ennek segítségével még fegyverszállítmányok is érkeztek a Kaukázuson keresztül Törökországban a török hadsereg részére. És ilyen hátországgal és a bolsevikokkal kialakított jó viszony hatására Atatürk képes volt felvenni a harcot a nagyhatalmakkal, elsősorban a görög hadsereg legyőzésével, kiűzésével és egy méltányosabb béke szerződést elérni a törökök számára.
A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük. Thank you. A mai adásban a Trianonhoz vezető útról, külső és belső okokról, következményekről beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új és jelenkori történeti tanszékének egyetemi docensével. A riporter Klész Beáta volt.
Mm-hmm.